mesél nekünk, hogy hogyan vágtak bele egyáltalán a játékfejlesztésben, mennyire volt a Paraklétosznak a kezdetektől célja az, hogy társasjátékokat is készítsenek és forgalmazzanak, vagy mennyire volt ez egy vállalt plusz feladat a könyvek és más kiadványok mellett?
Az az igazság, hogy az egész Paraklétosz könyvesház úgy indult, hogy igazából így megpróbáltunk az igényekre reagálni. Ez közvetlen még a rendszerváltás után volt, amikor ugye hirtelen mindent lehetett hittanórát tartani, lehetett gyerekprogramokat csinálni, és akkor mindenki szembesült vele, hogy oké, lehet, de nagyon kevés anyag van hozzá, és hozzánk is többen fordultak ilyen kérésekkel, és akkor igazából így kezdődött el, hogy jó, akkor csináljunk valamit a gyerekeknek. És kezdődött egy kis kifestővel, legyen egy gyerekkönyv, és hát ez úgy adta magát, hogy hát a gyerek az játszik, akkor legyen valami bibliai játék is. Ráadásul, ugye akkor mi még fiatalok voltunk, születtek sorba gyerekeink, tehát így megvolt így a alaplöket is, meg voltak a tesztelő alanyok, akikkel egy-egy játékot lehetett tesztelni, nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is, tehát nagyjából mind fiatal házasok voltunk, akkor is sorba születtek a gyerekek, tehát ez egy jó terep volt arra, hogy mondjuk egy-egy új játékot kipróbáljunk. És akkor igazából így indult ez az egész, tehát nem volt ez egy ilyen nagy terv, hogy mi most akkor társasjáték kiadó leszünk, vagy ilyesmi, hanem csináltunk egy legegyszerűbb kis memóriajátékot. És aztán csináltunk egy másik játékot, egy bibliai ismereti játékot, és aztán így valahogy egyik hozta másikat, más nem nagyon csinált ilyet, és akkor így ebből így szép lassan kinőtt ez az egész dolog.
Mennyire saját ötletekből dolgoznak, vagy mennyire van arra lehetőség, vagy igény, hogy egy meglévő társasjátékot lefordítsanak, egy kicsit a magyar viszonyra aktualizáljanak, és úgy adják ki?
Alapvetően saját ötleteket szeretnénk kiadni, vagy azt helyezzük előtérbe. De mondjuk éppen a legegyszerűbb játékoknál, amiből azért elég sokat eladunk, mondjuk az egyszerű memóriajátékok, vagy kártyajátékok, azok már olyan alapjátékok, hogy ott már nem beszélünk arról, hogy szerzői jog vagy ilyesmi, mert azok annyira ismert játékok, de ezeket is mindig megpróbáljuk egy kicsit valahogy valamit vinni bele, amitől egy picit több lesz. Hát például a memória játékunk szinte az összes olyan, ugye ez egy olyan játék, hogy két egyforma kártyát kell összepárosítani. Nagyon egyszerű dolog. A mi játékainkban egyikben sincs két egyforma kártya, mert valami kis csavar mindig van benne. Tehát például a jelképeinkben bibliai szimbólumok vannak, de van rajta egy igen, de ketté vágva, egyik kártyán az egyik, másikon a másik. Vagy például a Noé bárkája, bárkaóvi, abban a bárkában levő állatok vannak, de nem egyformák az állatok, hanem egy fiú, egy lány, mint ahogy ugye a bárkában is voltak. Tehát egy picit eltérőek a képek. Úgyhogy mindig egy kicsit próbálunk vele valamit variálni, vagy a kvartett játékainkban is mindegyikben van valami plusz lap, amivel még valami plusz csavart lehet csinálni. A nagyobb dobozos társasjátékaink azok alapvetően saját ötletű játékok, de szinte majdnem mindegyiknél megvan, hogy mi volt az a játék, ami ihlette, vagy amit így tovább gondoltunk. Ez nagyon különböző lehet. Tehát van, amikor van egy játék, amire azt mondjuk, hogy hú, ebből nagyon jó bibliai dolgot lehetne csinálni. Vagy van egy ötlet, egy téma, és ahhoz keresünk egy jó játék szisztémát, egy jó játék struktúrát. Ez nagyon változó. Olyan is van, amikor keresnek minket azzal, hogy hú, de jó lenne, ha ebből a játékból lenne valami bibliai témájú is. Ezek nehéz dolgok, mert hogyha az egy közismert játék, akkor ott azért elég komoly szerzői jog és stb. Védi ezeket a termékeket, ezek is ugye szellemi termékek, tehát nem lehet csak úgy egyszerűen úgymond lemásolni. Természetesen lehet hasonlót csinálni, hiszen ötlete bárkinek lehet hasonló. Egyébként ezzel kapcsolatban volna egy nagyon érdekes élményem. Az egyik legjobb társasjátékunk az Úton útfélen, aminek már ebbe az évben a negyedik kiadása jelent meg, és egy tényleg nagyon jó családi játék, és nem olyan régen, ez egy ilyen labirintus-szerű játék, egy labirintusba kell Bibliából elveszett tárgyakat keresgélni, és nem olyan régen bogaráztam a Board Game Geek oldalt, ez az egyik legnagyobb ilyen társasjátékos gyűjtő oldal, ahol mindenki ott van, aki számít, mármint, hogy minden játék, és találtam egy szinte megszólalásig ugyanilyen amerikai játékot. Valószínű, ők se tudnak a miénkről, és mi se tudtunk az övékről, de még a kivitelében is nagyon-nagyon hasonló volt, és a tematikájában is. Tehát simán előfordul, hogy ugyanaz a dolog eszébe jut két embernek, és megcsinálja. Még visszatérve erre, hogy valami játékot magyarítani, vagy lefordítani, például most az utóbbi időben egy nagyon népszerű játék, a Double játék, aminek van már nagyon sokféle verziója, nagyon sok kivitelbe, és már láttam mindenféle ilyen házi készítésűt, meg internetről is lehet letölteni, meg ilyesmi. Ezzel kapcsolatban már nagyon sokan megkerestek minket, hogy ez egy annyira jó játék, olyan egyszerű, olyan gyorsan lehet vele játszani, milyen jól lehetne használni a hittanórán is, hogy miért nem készítünk egy ilyet. Na, ennek nagyon sokáig így nem láttuk így a lehetőségét, de most belevágtunk, úgyhogy ez remélhetőleg a jövő évben majd meg fog jelenni, de pont azért, mivel ennek van egy tematikája, egy bibliai tematikája, így nagyon sok másra is lehet használni, tehát nem csak az eredeti szabályok szerint lehet vele játszani, hanem egy csomó új játékszabály is lesz hozzá, amivel még több módon lehet majd alkalmazni, vagy hittanórán használni, vagy akár a tanításba is használni. Úgyhogy így alakulnak ezek a dolgok.
És itt a konkrét példát, amit mondott ez a bibliai Double játék, itt szerzőjogokról van szó? Tehát itt meg kell állapodni az eredeti kiadóval, vagy ez is egy olyan játék már, mint a memória, hogy lehet ezt variálni? Milyennek a háttere?
Én úgy gondolom, hogy lehet variálni, és természetesen nem ez lesz a címe, mert valószínű, hogy ez a név le van védve. Nem pont annyi kártya lesz benne, teljesen mások lesznek a képek, tehát egy saját bibliai témájú képek lesznek benne, és egy csomó más játékszabály lesz benne. Tehát úgy gondolom, hogy ennek nincs ilyen jogi akadálya, vagy legalábbis reméljük, hogy nincs.
Volt olyan kérés, ami, mert mondta, hogy ez valami, tehát ez többektől jött ez a játék, és volt olyan, amire azt mondta, hogy ezt nem tudjuk teljesíteni?
Most erre így nem tudok hirtelen mondani, tehát inkább olyan szokott lenni, hogy valaki mondjuk megkeres minket egy játék ötlettel, hogy ő mondjuk készített a hittanosainak egy játékot, és hogy azt nem tudnánk-e kiadni. Ilyen azért előfordul néha, és hát itt azért nagyon nehéz, mert attól, hogy egy játék nagyon jól használható mondjuk egy adott csoportban, vagy egy hitoktató azt nagyon jól föl tudja használni a hittanórán, attól még nem biztos, hogy az alkalmas arra, hogy az egy igazi piacra kerülő kiadvány legyen. Egyrészt, másrészt pedig elég korlátozottak a lehetőségeink, tehát nem vagyunk egy óriási nagy kiadó, vagy nincs mögöttünk olyan anyagi háttér, vagy olyan támogató, ami megengedné, hogy mondjuk nagyon sok játékot adjunk ki, úgyhogy a magunk tempójába, ahogy tudunk, haladunk, és próbálunk olyan játékokat kiadni, ami igazából játék. Ezt úgy értem, hogy nagyon sokan használnak bibliai témájú játékokat mondjuk a hittanórán, de azoknak a legnagyobb része inkább tanító jellegű, tehát inkább a tanításba alkalmazható mindenféle kérdésekkel, kvízjátékok, ilyen bibliai ismereti dolog. Ezek ott nagyon a helyén vannak, és nagyon jó, és nagyon örülök, hogy olyan sok kreatív hitoktató van, aki ilyen dolgokat használ a hittanórán, de nem biztos, hogy mondjuk egy játékboltba, ajándékba, vagy családi játéknak valaki ilyesmit keres, vagy ilyet szeretne venni. Tehát olyan játékokat szeretnénk előnybe részesíteni, ami úgy önmagában jó vele játszani. Tehát nem feltétlen azért, hogy tanuljunk, hanem hogy jól érezzük magunkat, és jó legyen vele játszani. Nem mindig könnyű ezeket a határokat tartani, vagy így megtalálni, meg igazából mindegyikre van szükség, vagy igény, de igyekszünk. És a másik pedig, hogy olyan játékokat próbálunk készíteni, ami sokféleképpen használható. Tehát a legtöbb társasjátékunkhoz több játékszabály tartozik, mert többféle képpen is lehet vele játszani, és akár családban, vagy akár a hittanórán úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, hogy mindenki megtalálja annak a csoportnak, annak a éppen játékhelyzetnek a megfelelő szabályt, és többféleképpen tudnak vele játszani. De egyébként külsős ötletek is megszülettek, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak ami a mi fejünkből pattan ki, tehát van olyan társasjátékunk, ami egy teljesen külső valaki küldte el, és aztán lett belőle egy játék.
Ön szerint mitől jó egyébként egy társasjáték?
Hát jó vele játszani alapvetően, természetesen. Az elején, amikor elkezdtük ezeket a játékokat csinálni, akkor sokkal inkább az volt az elvárás, vagy az igény, hogy egyszerű legyen, és kicsi legyen, és nagyon sokan, mondom, hitoktatók kezdték ezeket használni, könnyen beleférjen a táskába, ne legyen nagy doboza, stb. Ilyesmi. Az utóbbi időben ez már egy kicsit megváltozott. Szeretnénk olyan játékokat csinálni, ami minőségében is megállja a helyét a normál játékpiacon, tehát hogy kemény doboza legyen, szép legyen, olyan dizájnja legyen, ami megakad a vevőnek a szeme, hiszen a játékpiacon rengeteg féle játék van, töménytelen társas játék van, úgyhogy nagyon nehéz ott egyáltalán labdába rúgni, vagy bármit csinálni, és egyre többen vesznek családok is. Például 2-3 hete volt Budapesten egy nagy társasjátékos rendezvény, társasjátékok ünnepe a Lúdi házba, ahol nekünk is volt egy kis asztalunk, és ez egy teljesen világi rendezvény, a legnagyobb társasjátékos cégek vannak ott, de végül is bárki mehet, és ott lehet játszani is, meg kipróbálni a játékokat, meg ilyenek. És most is, és a tavalyi évben is több olyan valaki volt, aki odajött, látta, hogy ezek bibliai témájúak, és akkor mondta, hogy hát végül is a gyerekem jár hittanórára, hát mi meg nem tudunk már, mint szülők, mi meg nem is tudunk ezekről a dolgokról semmit, hát akkor veszek valami ilyet, hogy legalább otthon is tudjunk vele játszani, vagy mi is egy kicsit tanuljunk belőle. Tehát, hogy így sokkal inkább most már van arra igény, hogy tényleg a családok is otthon játszanak ilyen témájú játékokkal, úgyhogy így az utóbbi időben mi is próbálunk egy kicsit erre jobban figyelni, hogy jobb legyen a kivitele, szebb legyen, jobb legyen a minősége, többször használható legyen, és úgy legyen bibliai témájú, hogy nem feltétlen csak az tudjon vele játszani, aki elejétől a végéig nagyon jól ismeri a Bibliát.
Meglepte egyébként ez a vásárlói észrevétel, hogy a gyermek jár hittanórára, én nem tudok nagyon semmit a Bibliáról, és vásárolok egy ilyen társas játékot, vagy pont ez volt mondjuk az álmuk, hogy lehet egy társas játék, akár ilyen értelemben misszió is, hogy odaülteti a család olyan tagjait is, akik mondjuk amúgy a Bibliát még nem veszik le a polcról.
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, tehát én inkább nem lepődtem meg annyira rajta, mert már máskor is, meg a könyvek kapcsán is hallottam ilyen reakciókat, és tényleg sokszor azért vásárolnak. Tehát ugye azért most már egy nagyon nagy réteg olyan szülő van, akinek úgy jár egyházi iskolába a gyereke, vagy ha nem is egyházi iskolába jár, de jár az iskolába hittanórára, aki ő maga nem kapcsolódik az egyházhoz, vagy nem túl sokat tud ezekről. És ez egy markáns réteg már most, akik azért mégis próbálják ezt valahogy komolyan venni, hogy ha már hittanórára jár a gyerek, akkor tényleg legyen egy gyerekbibliája, vagy legyenek ilyen témájú dolgai. Úgyhogy én ennek örültem. És egyébként a játék pedig tipikusan egy olyan dolog, úgy gondolom, ami tényleg így nem direkt módon, hanem így átvitt értelembe, vagy hogy mondjam, így tudat alatt is hat. Például az előbb, amit említettem, ez az úton útvélen társasjáték, ennek is vannak a szabályban olyan részek, aminek van egy olyan üzenet jellege. Például vannak különböző esemény mezők a táblán, vannak össze rosszak, mondjuk rabló vagy ilyesmi, van templom, egy templom középen, és akkor például ez az egyik szabály, hogyha valaki a templom irányába vagy arra megy, és arra rálép, akkor ott mindig kap egy áldáskártyát. Vagy van benne egy olyan, hogy zsinagóga, ha valaki oda bemegy, akkor ott kap egy bibliaismereti kérdést, és ha tud rá válaszolni, akkor kap egy ilyen bölcsességpontot, amit később föl tud használni, hogy meggyorsítja az útját. De a játék nem azt mondja, hogy menjél minden vasárnap templomba, vagy nem azt mondja, hogy olvassad sokszor a Bibliát, hanem egyszerűen a játék során a gyerek azt tapasztalja, ha bemegyek a templomba, az nekem jó. Ha tudok válaszolni erre a bibliai kérdése, az nekem jó, mert utána megkönnyíti az utamat. Tehát, hogy ezek szerintem így tudat alatt is hatnak, vagy ennek van egy üzenete, hogy ezek jó dolgok, ebből jó származik, áldás származik az életedre.
És az, amit itt az előbb a kérdésemben ilyen szókapcsolatot használtam, erről mit gondol, hogy a társasjáték mint misszió, ez megállja a helyét? Az, amit most mond, ez tulajdonképpen ez?
Szerintem igen, és azt is látom, hogy most ugye elsősorban inkább a gyerekekről beszéltünk, vagy a hittanos gyerekek, vagy ilyesmi, de van a társasjátékozásnak most azért egy reneszánsz, tehát nagyon sokan játszanak fiatalok is, és egyre több helyen vannak például társasjáték klubok, társasjáték kávézó, ilyesmi, és egyházi vonalon is vannak ilyenek, tehát tudok olyan gyülekezetet például, ahol van kimondottan társasjátékos alkalom, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak bibliai témájú játékokkal játszanak, hanem bármi mással, de ez is egy olyan alkalom, vagy olyan lehetőség, ahova lehet, hogy valaki épp azért megy el, mert szívesen játszik hasonló fiatalokkal, és egy lehetőség, hogy új emberek is egyáltalán a gyülekezetnek a látókörébe kerüljenek, vagy ezeknek a fiataloknak megtetszen, hogy na, hát itt van néhány fiatal, aki az estét mondjuk nem a kocsmába, vagy a diszkóba, vagy az interneten tölti, hanem együtt vannak, és normálisan töltik az időt, és játszanak, és közben, vagy utána, vagy előtte beszélgetnek. Ez most egy konkrét példa volt, hogy igenis van ennek szerintem ilyen vonzata is.
Mennyire nehéz vagy frusztráló az, amikor jön valami alkalom, és úgy érzik, hogy kellene csinálni egy új játékot, hogy ahhoz kapcsolódjanak. Mondjuk a reformáció 500. évfordulója az ilyen volt-e? Önöknek volt-e akkor játékuk? Akkor elég sok társasjáték készült. Vagy mondjuk az ünnepekhez kapcsolódni, hogy na van karácsonyi, van húsvéti, de még nincsen, nem tudom, áldozó csütörtöki. Ez, hogy élik ezt meg, vagy hogy van ez? Hogy készülnek így a játékok így alkalomhoz kapcsolódva?
Hát van, a reformációra is jelent meg játékunk, a Logistory, az a neve, ami igazából egy ilyen egyháztörténeti barkóba játék, hogy úgy mondjam, egy ilyen közösségi beszélgetés nyomozós játék. Két része is megjelent, az egyik az általános európai reformációról, a másik a magyar reformációról. Ez kimondottan ott az 500 éves évfordulóra. Tehát erre mi is úgy gondoltuk, hogy ez egy akkora esemény, amit talán nem kellene kihagyni. Tudom, hogy más játék is jelent meg ebbe a témába, mi ezt választottuk akkor, de az ünnepekhez kapcsolódó karácsonyi témájú játékunk is van. Nem feltétlenül érzem ezt így kényszernek, hogy hú, most miért nincs húsvéti játékunk, vagy nem tudom, ilyen-olyan. Szóval sokkal inkább azt gondolom, hogy legyen jó az a játék, amit készítünk, vagy amit csinálunk, és akkor igazából bármikor lehet vele játszani.
Egyébként nincs húsvéti játékuk?
Kimondottan húsvéti nincsen. Karácsonyi van, de kimondottan így, hogy húsvéti ilyen nincs.
Egyébként szerintem az ünnepekben akár ez is segíthet egy családnak, hogy az is benne van a programban. Nekem egyébként ez a reformációhoz kapcsolódik, azzal mindig úgy bajba vagyok, hogy lehet ezt egy családban megünnepelni, amikor úgy érzem, hogy fontos lenne, és jön a Halloween, meg jön a Mindenszentek, meg igen, minden, igen, és igen. Úgy mi mit csináljunk protestánsok a reformációval, hogy leveszek egy társasjátékot, ami ilyen tematikájú, és akkor az a szokás, hogy mondjuk azon a napon, legyen az hétfő, szerda, vasárnap, bármilyen napra esik, akkor ezzel játszunk minden évben.
Játszunk egyet, igen. Teljesen jogos, és teljesen jó ötlet. Egyébként pont ennek a Logisztorinak a kapcsán, azt hiszem, hogy rá egy évre, vagy rá két évre, már nem tudom, 18 vagy 19-ben, aznap, tehát október 31-én csináltunk ennek egy online élő változatát, tehát hogy ebből a játékból földobtunk a Facebook oldalunkra a kérdéseket, és ott élőbe lehetett kitalálni, megkérdezni, megnyomozni, úgyhogy és nagyon jól sikerült, nem túl sokan voltak, akik részt vettek, de volt néhány nagyon lelkes játékos, akik vagy két-három óra hosszaig ott ültek a gép előtt, és próbálták kitalálni az eseményeket, úgyhogy jó volt nagyon.
Szeretném még, hogy kicsit mesélne nekünk arról, hogy hogyan jutnak el egy ötlettől addig, hogy az kézzelfogható társasjáték lesz. Tehát mennyi idő ez? Hányan dolgoznak ezen? Van-e olyan, hogy próbálják, és aztán azt mondják, hogy na, ez nem lett olyan, átírjuk az egész játékot. Erről a folyamatról egy kicsit meséljem.
Hát ez egy elég hosszú folyamat. Természetesen attól függ, hogy mennyire bonyolult játékról van szó. Mert ha mondjuk egy új memória játékot akarunk készíteni, akkor az nem egy olyan bonyolult dolog. Kitaláljuk a tematikát, megkérjük a grafikust, elkészíti a képeket, technikailag megtervezzük, hogy mekkora kártya, milyen doboz, legyártatjuk. Ez se annyira nagyon gyors, de azért mondjuk ez egy egyszerű dolog. Hogyha valami új, nagyobb játékba kezdünk, aminek új játékszabálya van, tehát egy ilyen saját ötletes játék, na az már egy hosszabb dolog. Tehát van maga az ötlet. Utána azt megpróbáljuk valahogy kitalálni a játékszabályt, tehát megírjuk úgymond a játékszabályt. Ez sokszor párhuzamosan megy a grafikai tervezéssel, de nagyon sokszor csak egy olyan próbajáték készül belőle először, ami még mondjuk nem a végleges grafikákkal, csak valamilyen módon megszerkesztjük hozzá a képeket, vagy a táblát, attól függ, hogy mi szükséges hozzá, ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni vele játszani. Utána jönnek a próbajátékok, tehát, hogy ki kell próbálni, végig kell játszani. Lehet, hogy amit fejbe, elméletbe kitaláltunk játékszabály, az a gyakorlatban nem működik, nem elég érthető, túl lassú, túl gyors. Amit kitaláltunk hozzá, hogy hány kártya kell, lehet, hogy túl kevés, lehet, hogy túl sok. Tehát ezeket mind-mind végig kell játszani. Minden egyes játék után újra gyúrjuk a játékszabályt, újra fogalmazzuk, javítjuk. Van, amikor odaadjuk, van, amikor mi magunk a munkatársakkal teszteljük, de odaadjuk másoknak is, odaadjuk mondjuk a gyülekezetbe, vannak nagyon lelkes hitoktatók, akik szívesen elvisznek egy-egy játékot a hittanórára, kipróbálják a gyerekekkel, tesztelik velük, akkor az ő véleményük is visszajön, és akkor így alakul, amikor azt mondjuk, hogy nagyjából, még mindig nem a végleges, de nagyjából rendben van és készen van, akkor elkészül hozzá úgymond a végleges dizájn, tehát a végleges grafikák, már a valós méretben mondjuk a kártyák, a tábla, a doboz, nem tudom én, mindenféle, ami kell, akkor utána általában még újabb ilyen próbajátékok következnek, és még akkor, hogyha kell valamit változtatni, akkor még lehet. Például most az előbb említettem ezt a bibliai double játékot, ami egy nagyon egyszerű játék, hiszen egy kör alakú lapon van 8 kicsi kép, és ebből a korongból van ugye benne nagyon sok, tehát olyan nagyon egyszerűnek tűnik maga a játék, de az a lényeg, hogy ezeket a képeket minél hamarabb föl kell ismerni, és össze kell párosítani a másik korongon levő képet. Például ennél, ami számunkra voltak benne olyan képek, tehát már megrajzolta a grafikus a képeket, és voltak benne olyan képek, mikor odaadtuk a másoknak, akkor nem ismerték föl a képet, vagy ők mást mondtak arra a képre. Tehát más ugrott be nekik, és akkor rájöttünk, hogy hát igen, mi tudjuk, hogy mit akartunk rajzoltatni, de ráadásul ugye ezen a korongon akár fejjel lefelé is állhatnak a képek, és van olyan, amit mondjuk a fejjel lefelé lát az ember, akkor egész más lát benne. Tehát néhány képet teljesen újra kellett, ki kellett cserélni, vagy újat kellett rajzoltatni a grafikussal. Tehát még utolsó pillanatban is, vagy úgymond, amikor már azt gondolja az ember, hogy jó, még akkor is kiderülhetnek ilyen dolgok. És akkor, amikor mindez megvan, ez ugye párhuzamosan megy a technikai, tehát a műszaki tervezéssel, mert ugye azt, hogy mekkora legyen egy kártya, vagy mekkora legyen egy tábla, az nem lehet csak fejbe eldönteni, mert ott a nyomdai paraméterek is számítanak, mennyi fér föl egy ívre, mekkora egy nyomdai ív, stb. Tehát ez mind párhuzamosan kell a kettőt vinni, hogy a végén kialakuljon egy végleges játék. És akkor utána jön a gyártás, ami attól függ megint csak, hogy milyen bonyolult a játék, különböző módon lehet, oda lehet adni egy nyomdának, hogy ők mindent készítsenek el kompletre, ez általában elég drága, lehet darabjaiba készíteni, most például ez az úton útfélen játék, aminek az új kiadása egy szép nagy kemény dobozba jelent meg most ebbe az évbe, ez hát elég bonyolultan készült ilyen szempontból, mert három különböző ország a különböző nyomdáiba és gyáraiba készült, és aztán minden összesen 7 vagy 8 különböző helyen, és aztán minden ide került Félegyházára, és aztán mi dobozoltuk be, és fóliáztattuk le, úgyhogy nagyon kellett rá figyelni, hogy minden tényleg időben meglegyen, meg minden rendben legyen. És akkor utána elkészül. De ezek hosszú idők, hosszú folyamatok.
De mégis mennyi idő ez? Egy év, két év, amíg tényleg az ötlet csírájától addig jutnak, hogy felkerül a webshopba, hogy meg lehet vásárolni?
Ez azért is nagyon különböző, mert biztos, hogy lehetne sokkal gyorsabban, tehát most azt mondom, egy év alatt meg lehet csinálni egy játékot, ha nincs más dolga az embernek, csak erre kell figyelni, és erre kell koncentrálnia. Ez az úton útfélen játék, ez januárban, de ez már egy meglevő játékunk volt, tehát itt már nem kellett például játékszabályt kiátszani, mert a grafikák is megvoltak, csak új doboz készült hozzá, meg át lett egy kicsit méretezve, stb., tehát kellett rajta változtatni. Ezt januárban kezdtük, és szeptemberre lett kész. Ez maga csak már szinte úgy mondom a gyártási folyamat. De például van egy játékunk, amiből nem tudom, hogy lesz-e játék. 11 évvel ezelőtt küldte el a játékötletet nekünk valaki. Egy nagyon jó, de nagyon bonyolult játék volt, tehát akkor kipróbáltuk, megnéztük, és úgy gondoltuk, hogy ez túl bonyolult ahhoz, hogy kiadjuk, mert hogy egyházi közegben nincs akkora igény ennyire nehéz és bonyolult játékra. Aztán eltelt 10 év, újra elővettük, és sok mindent egyszerűsítettünk rajta, és mégiscsak megpróbáltuk, hogy hát, ha mégis lehetne belőle valami. Valameddig eljutottunk, akkor jött a járványhelyzet, akkor mindenki ugye egy kicsit óvatosabb volt, és behúzta a kéziféket, mi is, mert nem tudtuk, hogy egyáltalán hogy fogjuk átvészelni ezt az időszakot. Úgyhogy ez ott áll félbe, és nem tudom, hogy egyszer valamikor lesz-e belőle játék. De azt mondom, hogy egy két év, tehát amit jövőre meg fognak jelenni, vagy legalábbis remélem, hogy meg fog jelenni két játékunk a jövő évbe, azokat jó egy évvel ezelőtt kezdtük el. Tehát azt mondom, hogy egy két év azért kell hozzá. De úgy, hogy nekünk nincs erre külön emberünk, vagy külön kapacitásunk, tehát hogy biztos lehetne ezt gyorsabban is csinálni, de nekünk ennyi fér bele az időnkbe, meg az energiánkba.
Az előbb mondott egy kifejezést, hogy nem kellett a játék szabályt kijátszani. Ez mit jelent?
Úgy értettem, hogy ez már egy meglevő játékunk volt, tehát ez már egy régebbi játék, amit az előbb előzőleg mondtam, hogy ennél nem volt már arra szükség, hogy próbajátékokat csináljunk, mert tudtuk, hogy ez egy jó szabály, és ez egy működő játék.
De akkor ez azt jelenti, hogy készül a játékszabály, és kipróbálják. Ez erre egy ilyen szakifejezést tulajdonképpen.
Hát igen, hogy kijátszani, igen. De ugye, hogy egy teljesen új játék, akkor az is sok idő. Odadom valakinek hetek, mire visszajelez, vagy visszakerül a játék, akkor javítunk rajta, megint odaadom valakinek, hogy próbálja ki, vagy mi magunk próbáljuk. Tehát, hogy ezért is nagyon időigényes, mert ezek mind-mind sok heteket vesznek igénybe. Mivel, hogy azért mondom, hogy nincs rá külön csapatunk, vagy gárdánk, hogy most minden este játszunk vele, hanem ez csak igazából így még pluszban sok-sok munkánk fölött csináljuk.
És egyébként mennyi ideje van játszani magánemberként, tehát a családjával?
Mi nagyon sokat szoktunk játszani, tehát nagy társas játékosok vagyunk egyébként is a gyerekeimmel. Most már egy kicsit nehezebb, mert fölnőttek a gyerekek, és itt a következő generáció, úgyhogy sok kis baba van a családban, úgyhogy amikor összejövünk, akkor mellettük azért már egy kicsit nehezebb leülni egy komolyabb társasjátékot játszani, de azért még így is néha sikerül, és már mikor lefektettük az összes apróságot, akkor utána még leülünk és játszunk egyet.
És említette azt is, hogy úgy érzi, hogy a társadalomban, hogy a társasjátékoknak reneszánsza van, egyre többen játszanak. Uh-huh. Ezt érzik egyébként az eladásokban? Tehát keresnek több keresztény, bibliai tematikájú társasjátékot az emberek, mint néhány évvel ezelőtt?
Igen, szerintem igen. Meg egyáltalán az is, hogy egyáltalán tudnak róla, hogy vannak ilyenek. Tehát, hogy bekerült úgymond az egyházi köztudatba is, hogy vannak bibliai témájú játékok. Mert amíg csak egy vagy kettő van, addig azért úgy az úgy elvész a sok minden információ meg minden között, de eleve ugye most már van több, illetve eltelt elég sok idő, és például az egy nagyon jó dolog, amikor mondjuk egy könyvásárba ki vannak rakva a játékaink is, és mondjuk jön egy fiatal lelkész, vagy egy fiatal hitoktató, vagy egy szülő, vagy valaki, és akkor megáll az egyik játéknál, hú, ezzel még én is játszottam, mikor gyerek voltam, és hittanos voltam, és milyen jó játék volt. És akkor vesz belőle egyet a saját gyerekeinek, vagy a saját csoportjának. Ez jó érzés, és egy nagyon jó visszajelzés, vagy visszacsatolás.
És még egy témát hagy hozzak ide szóba. A Facebook oldalukon olvastam, hogy 79 óvodának adtak karácsonyi ajándékcsomagot. Mesélj meg nekünk erről, hogy ezt miért tették, miért vállalták ezt, és miket küldtek az óvodáknak?
Ez egy olyan támogatásból készült, ami igazából egy finn missziós szervezetnek az adománya, amivel így, hogy is mondjam, dupla támogatás, mert minket, mint kiadót szerettek volna valamilyen módon támogatni. Ez egy nagyon régi kapcsolat, több ilyen közös projektünk volt már itt az elmúlt években, és mindig valami olyan dolgot találunk ki, amivel mi tovább tudunk még valakit úgymond segíteni vagy támogatni. És ez az évi projekt ez volt, hogy az óvodákat, elsősorban egyházi óvodákat, bár volt köztük egy-két olyan, ami nem is egyházi, hanem önkormányzati fenntartású óvoda, akik jelentkeztek. Tehát, hogy az óvodákat támogassuk gyerekbibliákkal, bibliai társasjátékokkal, mesekönyvekkel, és ez nekünk is támogatás, mivel ugye tőlünk, ami kiadványaink is közte vannak, vagy szóval mi bonyolítjuk le ezt az egészet. Az óvodáknak is egy ajándék, és azt találtuk ki ehhez hozzá, hogy próbáljuk meg azt, hogy emellé a alaptámogatás mellé, amit ez a finn szervezet adott erre a célra, próbáljuk meg bevonni magyar magánszemélyeket itt elsősorban, mert óvodákról van szó, elsősorban a szülőkre gondolunk, hogy próbáljuk meg őket is bevonni és megszólítani, hogy ők is ajándékozhatnak az óvodák számára. Ez egy új fajta támogatási forma, találkoztam már más vonatkozásban hasonlókkal, még egy kicsit talán furcsa vagy idegen így a magyar közegbe, de mi belevágtunk, és azt mondtuk, hogy megpróbáljuk. Ez azt jelenti, hogy tehát óvodák jelentkezhettek, 79 óvoda jelentkezett, és kiválasztottunk egy adag könyvet, illetve társasjátékot, ami kimondottan az óvodáknak való. Ez fölkerült egy online felületre, és aki szerette volna ebbe részt venni, hogy ő is vásárol gyakorlatilag egy könyvet, vagy kettőt, vagy bármennyit egy konkrét óvoda számára, tehát ha fölépett erre az oldalra, kiválasztotta az óvodát, kiválasztotta, hogy mit szeretne megvásárolni, és ott ezen az online felületen ő ezt meg tudta vásárolni, bankkártyával kifizette, hozzánk ezek az információk mind úgymond beérkeztek, és ez most folyik, most csomagoljuk éppen ezeket a csomagokat, az egészet összesítettük, hogy melyik óvodának összesen ki mit vásárolt meg, és az óvodák megkapják ezeket a csomagokat. Amit a finn szervezettől kaptunk támogatásként, az abból 79 alapcsomagot készítettünk, tehát magyarul azok az óvodák is, akiknek senki nem vásárolt támogatásként, azok is kapnak egy ilyen alapcsomagot. Ez egy 13 ezer akárhány száz forintos értékű csomag, van benne egy nagy társasjáték, egy nagyon szép könyv, meg néhány apróság. Tehát ezt minden óvoda megkapja, plusz mindenki megkapja azt, amit neki még pluszba a szülők vagy támogatók vásároltak. Most körülbelül az óvodáknak a felének vásároltak pluszba a szülők is. Az látszott, hogy nagyon különböző féleképpen álltak hozzá, tehát voltak óvodák, akiknek csak tényleg egy-két valaki vásárolt egy-két könyvet, viszont volt egy néhány, ahol valószínű, hogy valaki ezt úgy kézbe fogta, vagy koordinálta, nem tudom pontosan, hogy mi volt a háttérbe, de látszik, hogy nagyon sokan, tehát akár 10-15 szülő is vásárolt ki ezt, ki azt, ki amazt, tehát vannak óvodák, akik egy egész komoly nagy csomagot kapnak. És egyébként ezek az egyéni támogatásokból, ami összejött, az körülbelül 1 millió forint értékű vásárlás volt. És ugyanennyi volt körülbelül az alapcsomag is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy amennyit ez a missziós szervezet adott erre a célra, gyakorlatilag ugyanannyit összeadtak még a szülők. Természetesen lehetett volna több, de szerintem így első próbálkozásra ez nem rossz, és azt is láttuk, hogy azért sokaknak problémát okozott az online, tehát ez az online vásárlás, tehát hogy elkezdték, nem tudta befejezni, nem tudott még se bankkártyával fizetni, tehát hogy ezek egyre elterjedtebb dolgok, de mégis nem annyira egyszerű, vagy nem annyira általános, hogy ezt mindenki rutinosan tudja kezelni. De akiket tudtunk, elértünk e-mailbe, tehát próbáltunk úgymond ebbe is segíteni, hogy tényleg aki szeretett volna vásárolni, az meg tudja tenni. Úgyhogy ezeket most postázgatjuk, ezeket a csomagokat. És határon túliak is voltak benne, két erdélyi, és néhány felvidéki is. És ha még egy sztorit el lehet mondani hozzá, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kedves kis történet hozzá, hogy októberben itt volt ennek a finn missziós szervezetnek a képviselője, akik ezt úgymond finanszírozták, és hozott egy borítékot, amire rá volt írva egy finn kisfiúnak a neve, hogy ezt ő küldi gyerekbibliákra, és 60 euró volt benne, ilyen 5-10 euróba, és mondta, hogy ez az ő neki egy ismerőse, ez a kisfiú, egy 9 éves kisfiú, és hogy ő ezt arra gyűjtögette a zsebpénzéből, hogy ebből majd magyar gyerekbibliákat kapjanak valakik. Úgyhogy kiszámoltuk, megnéztük, hogy mi hova tudjuk ezt ebbe belerakni, és pont annyi volt ez az összeg, hogy a 7 erdélyi, tehát a 7 erdélyi óvoda az alapcsomagon kívül, amit mindenki megkapott, plusz még egy extra gyerekbibliát kapott ebből ennek a kisfiúnak a támogatásából. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus és egy nagyon szép példa, még azt el kell mondani hozzá, hogy ennek a kisfiúnak a nagypapája még a kommunista időben egy nagyon komoly missziós munkát végzett, a Szovjetunióba csempésztek bibliákat, tehát ő egy kamionsofőr volt, aki nagyon sok bibliát bejuttatott a volt Szovjetunióba, és lám, most az unokája meg a kis szép pénzét elküldte, hogy ebből valakik ajándékba gyerekbibliákat kapjanak.